Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja, a napi gazdasága, a Portfolio.hu és az Erste Bank közreműködésével. A következő percekben foglalkozunk a nemzeti eszközkezelővel, arról is hallhatnak, hogyan érintette a válság az élelmiszeripari áremelkedés, az úgynevezett ételfutár piacot. Körülbelül 10 perc múlva ismét kapcsoljuk tőzsdei szakértőinket, hogy beszámoljanak arról, miként alakult a kereskedés a nyitás óta eltelt néhány percben.
A nagyon régóta várt nemzeti eszközkezelő működésének részletszabályairól terjesztett be törvényjavaslatot a Nemzeti Gazdasági Miniszter a telefonnál. Itt van Nagy László Nándor, a napi gazdaság munkatársa. Miről szólnak a részletek? Hogy fog működni a rendszer? Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Hát az már korábban tudható volt, hogy a lakóingatlannak a jelzáloghitel megkötésekor megállapított forgalmi értéke alapján fogják megvásárolni a bankoktól ezeket az ingatlanokat a nemzeti eszközkezelőben. Azt azonban nem lehetett tudni, legalábbis eddig, hogy ezeket az ingatlanokat csak akkor lehet majd felajánlani, hogyha a jelzáloghitelszerzés megkötésekor a kölcsönösszege nem haladta meg a lakóingatlan jelzáloghitel kihelyezésekor megállapított forgalmi értékének a 80%-át, illetve hogyha szocpolt vettek föl a hitelhez, akkor 100%-ot jelentetett ez. Ugye az alapfeltétel az volt, hogy rászorultnak kellett lenni, ez ugye legalább két gyermeket kell nevelni annak a családnak, akinek a nemzeti eszközkezelő átveheti egyetlen ezt a lakását. És utána ugye ez bérleti jogviszonnyá alakul majd át.
Lehetett tudni, hogy mennyi lesz a bérleti díj, mondjuk a piaci bérleti díjhoz viszonyítva?
Ez az egyetlen egy dolog, amire nem látunk ebben az előterjesztésben választ. A kormány egy külön rendeletbe fogja meghatározni azt, hogy mennyi lehet majd ez a bizonyos érték, amiben legalábbis a ígéret szerint, legalábbis a mondat, ami így erre mutat, ez azt jelzi, hogy a szociális körülményeket is meg fogják vizsgálni.
A törvényjavaslatot átnézve, a nemzeti eszközkezelő rendszere a mostani körülmények között működőképesnek látszik?
Ugye azt lehet tudni, hogy egyelőtt 5 milliárd forintot különítettek el rá, tehát nem egy túlságosan nagy tételben fog vásárolni a nemzeti eszközkezelő. Ami érdekes viszont az, hogy akiknek viszont megvette, ez egy nagyon nagy kérdés volt, hogy hogyan lehet ebből majd visszatérni abban az esetben, hogyha az adott korábbi lakáshitelesi jobb helyzetbe kerül, és esetleg vissza akarná vásárolni ezt a lakását. Nos, ez egy elég érdekes kérdésé alakult ki. A nettel történő szerzés megkötését követő 6. hónaptól a 24. hónapig engedik majd visszavásárolni, tehát maximum 2 évet lehet majd ebben a bérleti viszonyban eltölteni, úgyhogy utána még lehetősége legyen az adott adósnak visszavásárolni a lakást, vagy az eszközkezelőtől, vagy ha azt továbbadta már, az akkor az önkormányzattól. Ami szintén érdekesség lehet még az, hogy a vételár ilyen ebben az esetben magasabb, mint amire gondolni lehetett, mert hogy azt adja a törvényjavaslat, hogy a vételár vagy az alapszerződésben szereplő forgalmi értéknek a korábban fizetett önrészsel és a hiteltörlesztésekkor a tőke fizetéssel csökkentett értéke lehet, vagy pedig a NET által az ingatlanért fizetett vételár jegybanki alapkamattal növelt összegek közül a magasabb. Ez ugye azt jelenti, hogy vélhetően ezek az adósságok ugye pont azért, mert az árfolyam elmozdult, ezek döntően általában majdnem 100 vagy 120%-on lehetnek a forgalmi értékhez képest. Ez azt jelzi nekem, legalábbis én így gondolom, hogy ebben az esetben a NET-nek, aki vissza akarja vásárolni, az sokkal többet kell fizetni, mint amit a NET ráfordított erre a lakásra.
Végül is akkor az államnak is lett.
Így van.
Nagy László Nándor, napi gazdaság. Köszönöm szépen.
Az olasz államadósság szempontjából jobb lenne, ha megbukna a Berlusconi kormány, állítja egy felmérés szerint több befektetési alap vezetője. Az olasz kormányfő a héten fontos szavazás elé néz, ami előtt különböző ígéretekkel próbálja meggyőzni pártkoalíciója lázadóit. Svetnik Endre összefoglalója.
Néhány eddig hűséges képviselő múlhat Silvio Berlusconi sorsa, miközben elemzők azon spekulálnak, Olaszországot is térdre kényszeríti-e az adósságvírus. Az olasz miniszterelnök, ahogy a Reuters fogalmazott, egy megalázó EU csúcsról tért haza, ahol bele kellett mennie, hogy az IMF negyedévente ellenőrizze az olasz gazdasági reformokat. Miért megalázó, ami Brüsszelben történt? Mert Olaszország a világ 8. legnagyobb gazdasága, de a hitelválság miatt európai partnerei elkezdtek diktálni neki. Pénteken 6,4%-ra emelkedett az olasz állampapírok hozama, avagy a Róma által fizetendő kamat. Olaszország Németországhoz hasonlóan az eurózóna tagja, de 4,5%-kal magasabb kamatokat kell fizetnie a hitelekért, mint Berlinnek, mert a befektetők csak így hajlandók kölcsönözni neki, amiatt, hogy nem bíznak az olasz gazdasági növekedésben. Berlusconi eddig túlélte az ellene indított korrupciós pereket, a szexbotrányokat, de most nehéz hét vár rá a parlament alsóházának keddi költségvetési szavazása miatt. Az olasz lapok szerint 20 és 40 között lehet azoknak a képviselőknek a száma, akik saját koalíciójából ellene szavaznának. Berlusconi azt állítja, hogy megvan a kormánytöbbség, a hírügynökségek pedig azt, hogy a kulisszák mögött folyik a lázadók meggyőzése. A kormányfő péntek óta telefonálja körbe a problémás képviselőket, és egyikük azt mondta a Reutersnek, úgymond megérdemelt kormányállásokat ajánlottak fel nekik. A Reuters felmérése szerint Berlusconi politikai túlélése növelné Olaszország eladósodottságát. 10 fontos befektetési alap vezetője és elemzők azt mondták, 1,5%-ot, azaz 100 bázispontot esnének a kamatok, ha megbukna az olasz kormány. Az Európai Központi Bank egyik tagja egy vasárnapi interjúban magyarázattal is szolgált. Yves Mersch azt mondta, az EKB gyakran vitázik arról, hogy felhagyjon-e az olasz állampapírok vásárlásával, ha Róma nem mutat fel eredményeket a gazdasági reformok terén. A bank beavatkozása az egyik tényező abban, hogy Olaszországnak nem kell még magasabb és már nehezen elviselhető kamatokat fizetnie. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az úgynevezett ételfutár piac állásáról készített körképet a Napi Gazdaság. Itt van a stúdióban Ámon Kata, a lapmunkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok! Én nem emlékszem semmi olyanra, ami ezt a piacot az elmúlt néhány évben lökte, segítette volna. Buknak?
Én is jó reggelt kívánok! Nem, valóban nem segítette, de a körülményekhez képest jól áll a piac. Arról számoltak be, hogy esetenként még keresletnövekedést is el lehet érni, sőt, van, ahol még a rendelések értéke is nőtt. Viszont nem túl pozitívak a kilátások a jövőre nézve.
Mi sújthatja még ezt a piacot? Hát az év utalványrendszer átalakul, az üzemanyagár emelkedik,
élelmiszerárak növekedése.
A pénzünk is kevesebb lesz. Mitől működik?
Amitől esetleg működhet az az, hogy sokan, akik eddig mondjuk étterembe jártak, vagy drágább szolgáltatásokat vettek igénybe, azok mondjuk egy 500 forintos ebédmenüt meg tudnak rendelni ezektől a cégektől.
És ezek a cégek ezek megpróbálnak ráállni a piacnak ezekre,
igen,
az üresebb
igen, lukaira. Igen. Tehát például nem változtattak árakat nagyon régóta. Vagy hogyha volt is árnövekedés, az ilyen 5-10 forintokat jelentett, és emiatt még megengedhető azok számára, akik mondjuk otthon nem tudják elkészíteni az ebédjüket. De azért azt ők is elmondták, hogy ha ilyen mértékű árnövekedések lesznek, akkor ők sem tudják ezen a szinten tartani az árakat, és akkor lehet, hogy az emberek inkább azt választják, hogy egyáltalán nem rendelnek, hanem maguk készítik el otthon az ebédjüket, vacsorájukat.
Arra van becslésük, hogy milyen messze vannak a faltól? Magyarán meddig bírják tartani ezt az árszínvonalat?
Arról nem volt szó a cikkben, de a jövőre nézve már nem túl pozitív a kilátások, már csak azért sem, mert hogy a fogyasztók is egyre inkább igyekeznek a havi kiadásaikat csökkenteni.
Magyarán ezzel is tervezünk, és ahol spórolhatunk, akkor spórolunk, a végén nem eszünk, vagy nem rendelünk.
Igen. Bár azt is elmondták, hogy például az is egyre jellemzőbb, hogy a szülők a gyereküknek megrendelik az ebédet, mert nem elégedettek a menzai menüvel. Tehát ezt esetleg ki tudják használni, vagy hogy idősek is sokan rendelnek, akik nem tudnak maguknak főzni, de azért ez nem tudja nagyobb hatásokat ellensúlyozni.
Elmondhatom, Napi Gazdaság, köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
És itt van Benhard Attila, a Portfolio.hu elemzője. A devizárfolyamokkal jó reggelt kívánok, hogy állnak most?
Jó reggelt kívánok! Érdemi elmozdulás nem következett be az elmúlt 20 perc során a forint vezető devizákkal szembeni árfolyamában. Egy euróért most nagyjából 307 forintot kell adni, egy svájci frankért 248,5 forintot, és egy dollárért 223,5 forintot.
Bernhard Attila, Portfolio.hu, köszönöm szépen, és itt van Miró József, az ESZTE vezető elemzője is. Elmúlt néhány perc, hogy áll a tőzsde?
Egy kicsit lejjebb csúsztunk, most már 1%-os mínuszban van a BUX, bár hozzá kell tenni, hogy ez még relatíve jó ahhoz képest, hogy a DAX mit csinált, hiszen az 2%-os mínuszban is volt, most már csak egy olyan 1,5%-os mínuszban tartózkodik. Ennek megfelelően különben a vezető részvények mindegyike a negatív tartományba fordult át. Az OTP 2,2%-kal van lejjebb, ez 3155 forintos utolsó kötési árat jelent. A MOL esetében 16000 forintot látok, ahol ami 0,6%-os csökkenést jelent. Az Aegis esetében 100 forinttal van lejjebb a részvény, ez 17700 forint, a Magyar Telekom 3 forinttal, 517 forinton, és a Richter pedig 160 forinttal van lejjebb, 35250 forinton. Ugye ebből azért világosan látszik, hogy alapvetően az OTP az, ami lehúzza az indexet, hiszen az OTP több mint 2%-os csökkenést mutat, még a többi részvény csökkenése jó, általában jóval 1% alatt marad.
Mirő József Erzsné, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta az Erste Bank. Számítkét választ!